Én dolgozatom címen Zilahi János hitvédelmi irata a szerzőnek szóló üdvözlő verset tükrében. Zilahi műve az igaz vallásnak világos tüköre, nem ismeretlen a szakirodalom számára. A könyv előszavának egy részletét Gábor Csilla beválogatta a 17. századi polemikus irodalmat reprezentáló szemelvény gyűjteményében, újabban Olá Róbert, Kálvin műveinek recepció történeti vizsgálata során elemezte a zsidói lelkész könyvét. Magam is tárgyaltam már egy könyvecskét a felső magyarországi hitvita kapcsán. Ismert ugyanis, hogy az 1661-ben Nagyszombatban első alkalommal nyomtatott három üdvösséges kérdés című teológiai traktátus volt a fő irata, az 1660-as években kibontakozó Kassert és Sárospatokat érintő jezsuita térítésnek. Maga a jezsuita térítés 1663-ban indult, és a szakirodalomban is ismert tény, hogy több vitát generált, fontosabbak a felső magyarországi hitvita, a kassai hitvita, de akadtak a jezsuita szerzőnek egyéb, rövidebb időig tartó polémiái is. Zsámbár 1658 és 59-ben Lipkai Sámuel nagykárói református prédikátorral, 1668-69-ben pedig Szabmányi Meti Mihály Gönczi református prédikátorral folytatott vitát. Jellemzően az egyház régiségére mindig tárgyalták ezek a szerzők. A Veselényi összeesküvés ügyén indított erőszakos katolikus előretnyomulás véget vetett a jezsuiták és a reformátusok között ekkor kibontakozó írásbeli polémiáknak. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy még a gyászévtized kezdeti éveiben is elő-előkerül Zsámbár neve, mint akinek műve okot ad a református szerzőnek saját hitvédelmi irata megszövegezésére. Jó példa erre Komárom Csipkis György 1671-ben Orosvárban megjelent Pápistaság újsága című munkája. Az ajánló levélben Pázmány Kalózát és Zsámbár Mátyás orvosló ispotáját, tehát egy másik mű jelenik meg, tehát ezt nevezi meg saját feleletének kiváltó okaként. A korábban említett vitázók közül Szabmár Németi Mihály is feleleveníti a Zsámbárral folytatott hitvitáját. A régi magyarországi nyomtatványok most megjelenő 5. kötete tisztázza a könyvészeti adatokat, így nagy bizonyossággal állítható, hogy Szabmár Németi a korábban Zsámbár elleni munkáit nyomtatta ki újra 1672-ben igazságpróbaköves, igazságpróbakövének nyelvpere címmel. Ugyanebben az évben, tehát 1672-ben jelennek Zilahi munkája is. Jelen előadásomban, tehát Zilahi szövegével, azon belül is csak a könyv prelimináriaiban olvasható szövegészekkel foglalkozom. Elemzésekben abból indulok ki, hogy Zilahinál, mint a korszak szerzőre jellemző, minden kis szövegelemnek, a prelimináriában megjelenő bibliai mottóknak, az ajánlásnak, a neki szóló köszöntő verseknek pontosan meghatározott jelentése, hiszen itt ott hely és gazdag konnotációja van. A prelimináriákban található szövegtípusok nagyon fontosak, hiszen ezek azok, amelyeken keresztül az olvasó megszerzi első benyomásai bebocsátatást jön a ráváró szövegterébe, és jellemző módon ezek a paratextusok meg interakcióban, vagy akár intertextuális kapcsolatban is állnak a főszöveggel. Illetve a szerző szendika szerint a paratextusok pontosan terelgetik az olvasó értelmezési útját, a szöveget író által ideálisnak vélt értelmezési horizontok felé. Zilahi könyvében a címlap hátára az alábbi paratextusok, bibliai idézetek kerültek. Péter második leveléből. Mert méltó dolognak ítélem lenni, hogy még én az én testemnek sátorában vagyok, felébresztelek titeket, intéseknek általa. Mivel hogy tudom, hogy hamar leteszem az én hajlékomat, mint a mi úrunk Jézus Krisztus nékem megjelentette. Jól látható, hogy Zilahi már a legelső paratextusban Péter apostol hangját kölcsönözte megszólalásához önmagáról beszél. Illetve felvillantja az egész irat legmeghatározóbb tartalomjelemét, az intést. Tehát már a szöveg legelején hangsúlyt kap a szerző öregkora, aki akkor 82 éves, és a gyülekezet a közösség érdekében tett cselekedete, azaz az intés. A második és harmadik citátum tovább erősíti a beszédpozíciót. A Zsoltárok könyvéből: jöjjetek ide, fiaim, hallgassatok engemet az Úrnak félelmére, megtanítalak titeket. Illetve a Sirák fia könyvéből: hallgassátok, fiaim, az igazmondó szájnak tanítását, melyet aki megtart, nem fogadtatik meg az ő beszédével. A megszólított olvasó fiúként jelenik meg, és létrejön Zilahi atyai hangja, azaz a három bibliai citátum által rögtön megjeleníti önmagát, mint bölcsöreg prédikátort, és a hallgatóságát, az ifjakat, akiket inthet, óvhat. Ezt a beszédhelyzetet erősítik a preliminária további szövegei. Az ajánlás a mennyei dicsőséges fényesében lakozó teljes Szent Háromság egy örök Istenhez szól. Tartalmát tekintve mondhatjuk, hogy hálaadó imádság. Nagy hangsúlyt kap a szövegben, hogy Zilahi abban a kedelemmel részesült, hogy már gyermekségétől fogva az igaz hitán lehetett, de önmagát a leghálálatlanabbnak nevezi, mint aki annak ellenére, hogy már gyermekként ismerhette az igaz hitet, el is tévedett, s mindez ideig vénységig váratott magára, hogy háláját valamiképpen kifejezze. Az ajánlásban tehát elsősorban önmagáról beszél, önmagát ábrázolja, látszólag kicsinyíti saját személyét, érdemeit, sőt hangsúlyozza eltévedését, mely ellenére az Isten nem felejtette el ígéretét, tehát egyházi szolgája maradhatott, sőt élete végén új munkára hívta az Úr. A gyermekségtől az öregkori kirajzolódó elveszélői én az atyával a személyes kapcsolatát domborítja ki. Valóban imádságos hangon szólal meg, és az egyéni életpálya számvetése bűnbáló hangja jelenik meg már a könyv legelején. Az időskor hangsúlyozása azért is fontos, mert saját életidejével is reprezentálja, hogy mindvégig az igaz hit birtokában volt. Méltó és méltatlan. Ez egy kulcsfontosságú fogalma az Zilahi szövegében. Méltó, hogy még él, nincs a hallgatóit. Az ajánlásban kicsinyít a saját lakját, magát már méltatlannak ábrázolja, aki azonban munkáját, idézett, mennyire lehetett, a te szent lelked által felsekkentett szívemnek buzgóságával cselekedtem, és nem másnak, hanem egyedül a te szent felségednek ajánlom, idézett vége. Indokolja ezt azzal, hogy Isten kegyelméből fakad, hogy most megalkothatta a könyvet, és idézett, háládatlanság volna a tedületet jóból, ha másnak kedveskedném. A preliminária elején helyzetszövegrészek, a bibliai citátumok, és az egyörök Istenhez szóló ajánlás alapozza meg a szöveg tekintélyét. Illetve itt annak lehetünk tanulni, hogy hogyan konstruálja meg a szerző ezáltal a saját tekintélyét. Ennek létrehozásában pedig fontos gesztus, hogy nem egy világi főurat szólít meg ajánlásában, hiszen ha ezt tenném az ő korában, ahogy írja, akkor hálátlan lenne. A világi patronusoknak tett ajánlás, a korszakban jellemzően Apafi Mihály és Bornemisz Anna jelenleg a református szerzőknél, fontos szövegtekintélyt létrehozó eszköz. Tehát az, hogy éppenséggel nem őket szólítja meg, hanem az egyetlen felettünk valóhoz, tehát maga az Istenhez írja a szöveget, ugyancsak fontos retorikai elem. A szöveg tekintélyt ugyanis nem a világi fiú személye fogja megjeleníteni, inkább magának a szerzőnek a tekintélye nő ezáltal. Az Istenfélő olvasóhoz címzett előszó tartalmilag tovább építi az ajánlásban megfogalmazottakat. Érzéketes hasonlatokor ábrázolja saját magát, illetve az alkotói folyamatot, melynek eredményeként megírta a könyvet. Hangsúlyozza, hogy nem saját dicsőségét fogott a munkához. Elsőként elkorhat fához hasonlítja magát, melynek ágai is elszáradtak, de néhol felbukkanhat a zöldellő nyersesség, és így ő maga is noha elhervadt, de nem szereti belül az igyekezet, hogy elmélkedjen. Újabb metaforaként az erős kősziklákból fagasztott vízképe jelent meg, ehhez hasonlóan benne is a szent élek mozdította elő a munka megírását. Másodszor az olvasó tudomására hozza, hogy már korábban tervezte a mű megírását. Idézett, kiváltképpen mióta Zsámbár Mátyás uramnak három kérdések felől való írása kibocsátva vagyon. De azért halasztotta ennyire időskorára, mert más tudós emberek munkáját fontosabbnak vélte. Itt ismét bibliai példázatok elemeljen a szegény özvegyasszonyhoz hasonlítja magát, aki megvárja, amíg nála értékesebb emberek adakoznak, és kis aranyizsnáját csak azután dobja a persejbe. Ezt a bibliai allegóriát továbbírva a szegény asszony templomról való távozását saját közelgő halálaként jeleníti meg, így ő sem rejtheti el a rábízott gírát, tehát végül is megírja a munkáját. Kibontakozik előttünk tehát Zilahi szegény, háttérbe húzódó, mindenre méltatlan, ám utolsó idejében mégis cselekvő alakja. Az olvasóhoz intézett először harmadik része már erről a cselekvésről, azaz magáról az általa írt vitairatról közöl megállapításokat. Kifejti, hogy mindig is szerette a más valláson lévő embereket is, és ennek bizonyítására saját munkáját hozza fel, melyben idézett egy haragra ingerlő és gyalázatos szócskát sem találnak, idézett vége. Ezután kifejti, hogy ezt a molesztiát éppen azért teszi, hogy mindenki iszonyodjon írása közben a szitkozódástól, és ne veszekedéssel, drágább beszédekkel, hanem a szentírással bizonyítsa igazát. Itt ismét két metafora jelenik meg, amelyből az ellenkező felezekezeten lévők is érthetik, hogy tartózkodjanak a mérges szóktól. Bálám szamara, illetve a mérges pók és a gyenge méhecske közti különbség fejti ki, hogy még egy szamárától is tud tanítani az Isten, illetve hogy bármilyen virágról csak a méhek képesek mézet gyűjteni. hasonló ellenfelek, ha nem érzik ízét a megírt írásnak, akkor nem érgesítsék nyelvüket. Záró gondolatai szerint Zilahi fő céljának azt tartja, hogy tanítsa a híveket. Összegezve tehát a bibliai citátumok, az ajánlás és az előszó teremti meg az irat retorikai kereteit. Zilahi az önmagára konstruált képpel létrehozza a szöveg befogadói horizontját, valóságként jelenik meg előttünk a kegyes életet tükröző, képviselő alkastján. A szöveg megírásának indoklása ugyan nagyon fontos, név szerint megjelöli Zsámbár háromüböséges kérdés című munkáját, ugyanakkor ennél tovább nem is megy. Nem a jezsuita térítés részletei, vagy Zsámbár szövegei pontakoznak ki előttünk, ez a vitairat főszövegében sem figyelhető meg, hanem éppenséggel a vitairatok stílusa, ha úgy tetszik, minősége került terítékre. Ilyen értelemben az 1672-es szöveg az egész az 1660-as években zajló felekezeti csatározásokra ad együttes választ. Éppen ahhoz, hogy ezt megtehesse, tehát hogy a protestáns szerzők válaszirataira is reflektálhasson, méghozzá bíráló hangon, ehhez szükséges nagyon jól felépíteni azt a szerzői pozíciót, szerzői önképet, amely biztosítja szemmel azt a retorikai beszédhelyzetet, amelyben megszólalhat. Ez szövegrészeket követik a szerzőnek szent üdvözlőversek. Összefoglaló címe: Krisztus hű szolgájának, Zilahi Jánosnak, szép munkának feltiszteltetésére írott magyar ritmusok. Az első költemény szerzője Korcsalmi András, a Szent Atyák ösvényén Kalóz Zul kezdetű versében szorgoskodó hű szolgaként ábrázolja Zilahit, aki számos esztendőben szolgált és sok lelkeket megnyert Istennek. Költeménye végén a mennybe küldi Zilahit, idézett: végre vitessék a földről a mennybe, a szentekkel Krisztus elejébe, menj el te is Isten színről színre látni, és dicsérő testedben, mint csillag, csillag fényleni. Idézet vége. A második vers szerzője Matkó István, Szép dolog régiek kezdetű versében, a Jelenések könyvében olvasható angyali csatározás képével ábrázolja a korszakban kibontakozó felekezeti harcokat. Utolsó versszaka összegzi a képet. Igen szép korona szentül megőszülni, de szent posztfunera virtuszokban élni. Ezt szerint munkáddal mihez kezded írni, ej, ki sokaknak tükör szoktál lenni. Matkonál is megjelenik a koronát, az üdvösséget, mert e munkájával elnyerő Zilahi alakja. Felsőben még István akarta az Isten kezdetű verse először bibliai példákat hoz, legyen Isten hosszú életet el, például Mózesnek. A költemény végén szintén a koronáját Zilahi alak jelenik meg, melynek elnyerésében jelentős érdem, hogy nem rejtette el a talentumot, hanem élete végén azt megmutatta, azaz megírta ezt a könyvet. A szerző a vers záró stófaiban külön kiemeli Zilahi által hangsúlyozott tényt, hogy a szövegben nincsenek sértőrészek, hogy az ellenfeleket arra kéri, hogy ellene ne írjanak semmi mocskolódást. Samsodi Márton, megpróbál magadat, aki koronádat, el akarod venni fő boldogságodat, kezdetű költeménye, mint látható, már kezdő soraiban odaadná az üdvösség koronáját Zilahinak. A következő köszöntő, Orozi Péter boldog szolga kezdetű versében ismét a talentum motivuma kerül elő, és itt is gyakorlatilag a könyv megírásával nyeri el a jutalmát Zilahi, idézem: tenéket életkoronája, készen vagyon, uram, urad, majd fejedbe nyomja. Miskolci Márton ebben munkálkodott kezdetű versének végén ugyancsak a talentum motivuma és az elnyert korona jelenik meg. El is hiszem el, hogy Isten tégedet megáll jövendőben, a fényes egekben, hűséges voltodért megkoronáz szépen. Az utolsó világpokkal kezdetű versét Tolnai György jegyzi, melyben nem jelenik meg az elnyert korona, de a versszerző jó kívánsága szerint majd a mennyben boldog örömet lesz Zilahi ezek írásáért. Már Tóth Zsombor is tárgyalt az Zilahi munkája kapcsán, hogy a köszöntő költeményekben a szerzők mindegyike, idézem, többé-kevésbé expliciten a mártírok koronájának elnyerését ígéri, vagy prognosztizálja a 82 éves prédikátor számára. Megállapítása szerint a korszakban a hitvédelem, a felekezeti csatározásokban való részvétel a közösség érdekében hozott áldozatként jelenik meg, és ez a mártír és a hitvitázó szerepet egybe kapcsolja. Azaz a versszerzők az idő zilahi vállalását, a vitairat megírását gyorsan elhelyezték a korszak valóság és irodalmi kontextusának egy szeletében, felruházták harcias elemekkel, statosorba állították az aglostján, sőt, előkészítették mártír koronáját. Ugyanakkor jól látható, hogy maga Zilahi A preliminárjaiban szövegű szövegének egyikében sem beszél a mártírságról, vagy a mártírsors vállalásáról. Az ő általa létrehozott bölcs tanítószerep az öregség, a kegyes élet és az abból fakadó tekintély motivumaiból épül fel. Igaz, ehhez kapcsolódik a gyülekezet tanítását immáról nyomtatott könyvvel is vállaló prédikátor képe. Ebben a szerepben az eltévedés motivum is belefér, sőt benne is kell, hogy legyen, ezt elmosztja le az ajánlásban említett fiatalkori botlás. Ennek valóságtartalmáról nem tudunk egyebet, de mint toposz Zilahi céljait szolgálja. És pont ez a botlás és bűnbes is teszi lehetővé aztán a személyes bűnbánattartás lehetőségét, melynek végső pontja ez az időskorban megírt könyv. A bűnbánattartása, mint arra Fazekas Gergely részletesen rámutatott a korszak síralmas énekköltészetében is nagyon markásan megjelenik, és úgy vélem alapvetően ez a bűnbánati hangon dokozik Zilahi egész teológiai munkájában is. Mindenből az sejt ki, hogy a durva hitviták után a szerző már végleg eltávolodik a harcos felekezeti polemikus nyelvezettől, művében a református közösség ügyét képviselve, annak hithűségét hangsúlyozva formálódik egy olyan visszafogottabb, a saját felekezeten lévő hangoskodókat is megnyugvásra intő prédikátori magatartás, amely talán valóban személyes időskorából szerzői attitűdjéből is fakad, s tartalmában közelebb áll a bűnbánati beszédmódhoz, és elveti a korábbi évek polemikus gyakorlatát. Dolgozatom elején hangsúlyoztam, hogy a paratextusokat milyen gondosan alkotja meg a szerző, ennek fényében kicsi zavarba ejtő, hogy Zilahi bölcs öreg alakjának a köszöntő versekben már a mártírok koronáját is a fejébe teszi a vers szerző. A versszövegek arról tanúskodnak, hogy szerzőik legjobb esetben a címet, az ajánlást és az előszót is ismerhették, bizonyos szövegeleményre utalnak is. Magát, a teológiai szöveget azonban nem. Így olybá tűnik, hogy kicsi elbeszélnek egymás mellett, illetve a versszerzők a gyászítizetben felerősödő mártirológiai beszédmódot szólaltatják meg, melynek majd az 1670-es évek közepén, ugye Cegrédi Siovára könyvének, illetve Szőnyel István mártirokorának megjelenésekor lesz igazán tere. Hogy mindennek háttérében milyen fontos szerepet játszhatott a kolozsvári nyomdátakor vezető Veresekjezi Szentjel Mihály, arról csak találhatunk. Pénzes Tiborc és Fazekas Gergely is felhívta már a figyelmet arra, hogy fontos kánonképző szerepe lehetett a fejedelmi, illetve a református országos műhelyi vezető nyomdásznak. Zilahi műve ebből a kánonból, ha nem lennének a mártirológiai motivumokat felsorakoztató versek, részben ki is lógna. Visszafogott, bölcs, apologetikus megszólalása még az 1660-as évekre reflektál, de már a gyászi tized bűnbánati beszédmúgy is felsegít benne, teológiai erőlésében pedig, melynek bemutatásáig nincs mód, alapvetően a hithűség református gyülekezetet megtartó erejét mutatja be. Köszönöm a figyelmet!